hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Ismerik a Cube-ot? Vecsei H. Miklós legújabb projektje ez, amiről már is Kalmár András kérdezi az író színészt.
Hölgyeim és uraim, Kárpát-medencei turnéra indul Vecsei H. Miklós és csapata, és itt is van a vonalban Vecsei H. Miklós, szia!
Szervusz, jó estét!
Ugye ez a turné, ez a Cube címet viseli, hát nem tudom, hogy minek köszönhető a névválasztás, az biztos, hogy szerencsés, mert azért ezzel a névvel volt már egy nemzetközi magyar világmárka, ugye a Rubik's Cube, de gondolom azért nálatok egy kicsit másról van szó.
Hát alapvetően én nem brandet szeretnék építeni, mert nincs neki ilyen kultúra megváltó szándékaim. Igazából a névválasztás azért volt fontos a csapatnak, hogy nevünk legyen, hogy tudjuk egymásról, hogy egy irányba megyünk, és legyen egy közös identitásunk, vagy egy olyan jelvény, ami mögé így jó kedvel és egymásra figyelőbe tudunk állni. Tehát ez nem is a széles közönség számára feltétlenül fontos a név, hanem elsősorban magunk számára, hiszen ez már a második közös produkciója ennek a csapatnak.
Igen, volt nektek a Párbeszéd sötétben, ugye az volt az első, ami hát nagyon nagy sikerrel ment, különböző fesztiválokon és kőszínházakban, de akkor visszatérve, ez egy betűszó, vagy ne firtassuk ennek a jelentését?
Abszolút firtathatjuk. Nevet kerestünk már egy fél éve, és tudtuk, hogy Pilinszkivel szeretnénk foglalkozni, majd később kitérek rá, hogy miért vettük elő újra az ő életművét. És én jegyzetelni szoktam a könyvekben, amikor olvasok, és épp a Pilinszki beszélgető könyvet olvastam, amikor így bevillant ez a szó, hogy Cube, így fonetikusan, és fölírtam a lap szélére, és nagyon tetszett a Q betű is, amellett a J, a hosszú U, a B betű, jól nézett ki a szókép. Szeretem a szóképeket, és megfutattam a barátaim között, hogy ez hogy tetszene nekik. Mit gondolnak a Cube-ról, és akkor én tovább gondoltam, hogy a kocka az milyen szép szimbólum, és hogy hol találkozik az én életemmel, vagy a hivatásunkkal, vagy a rendő előadásnak a missziójával. De nem, valami hiányzott belőle, valami hiba, vagy valami másik dimenzió, és elkezdtem gondolkozni, hogy lehetne a kockát a kereszttel valahogy párosítani, hol találok meg a kockába a keresztet. És elkezdtem ugyanazra a lapra felrajzolni egy kockát, és bele kereszt motivumokat, vagy az oldalait meghosszabbítottam, de úgy sehogy sem volt az igazi. És ezzel a gondolattal feküdtem le, és másnap újra kezembe vettem ugyanígy a könyvet, és 5 oldallal később Pilinszki arról beszél, hogy ő hisz a reinkarnációban, de egészen máshogy, mint ahogy azt az emberek várnák. Mert szerinte egy földön leélt élet az 1000-szer sűrűbb, mint a reinkarnációk összessége. És ugye egy teológiai gondolatkör, de a riporter visszakérdez, hogy mégis hogy fogalmazná ezt meg, és a térgeometriához hasonlítja, egy olyan példát hoz, hogyha egy kockát megpillantunk, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy egy kockát látunk, mert mindig lesz egy oldal, amit nem látunk, és csak akkor láthatjuk a kockát, hogyha kibontjuk. De ha kibontjuk, akkor már egy keresztet kapunk. És hirtelen ott volt 5 oldalat később Pilinszki szavaira a válasz arra, amit én ebben a könyvben teljesen intuitív módon elkezdtem felfirkálni. De igazából szinte meg se, tehát óriási élmény volt ez a úgymond véletlen, vagy inkább nem véletlen, de azok az előadásaink, amikre érezzük, hogy a Jóisten rajta tartja a kezét, ott mindig történik valami hasonló. Tehát szinte az volt, hogy jó, rendben, akkor megkaptuk a végiektől a jelet, hogy ez előadás mehet, és ezen a néven, hogy Cube, a kocka kibontása. Tehát így állt össze ez a név és cím.
Világos, de miért kerestél keresztet? Miért volt ez fontos számodra?
Én egy keresztény családban nevelkedtem, a keresztény családok minden szokásos botladozásával és eltakarásával, és ez az én művészetemben is eléggé részt vesz, nem is feltétlenül a kereszténység, hanem ez a keresztény lét Európában, hogy mik ennek a fekete és a fehér oldalai, és egyébként a bibliai tanítás az akármilyen anyaggal foglalkozunk, szinte elkerülhetetlen alapanyag. Tehát nem akarok ilyen nagyon álszem módon nyilatkozni, de nekem a művészet és a, és a szakralitás az nem elválasztható dolog, és hogyha szakralitásról van szó, akkor neveltetésemből, meg teológiai ismeretemből, meg bibliai ismereteimből is nekem hozzám a kereszténység áll legközelebb, meg a jézusi tanítás, és itt hangsúlyoznám, hogy itt nem arról van szó, hogy ez egy ilyen keresztény csoportosulás, vagy én jó keresztény lennék, egyszerűen csak ezek azok az alapelvek, aminek mentén minden Shakespeare drámát például izgalmassá átgondolni, és a saját létezésemet is. Tehát, hogyha találok egy szimbólumot, ami alapvetően egy ilyen materialista hangulatú, akkor nekem alapigényem, hogy megtaláljam annak azt a vetületét, ami nem a mindennapok forgatagát érinti, hanem egy valami egyetemesebb dimenziót.
Világos, tehát szükséged volt egy ilyen formai megnyilvánulásra is, de valóban hát nagyon találó ez a kép, és jól is el lehet képzelni, de hát mondtad, hogy kereszt, nyilván Pilinszkire gondolunk, akkor azért ez megjelenik, azt gondolom, hogy mindenki előtt. Hogyan esett a választás kettőjükre? Mert Pilinszkit értem, Csórit is értem, de együtt ketten ez nagyon érdekes.
Pilinszkivel már foglalkoztam Szabó Balázssal közösen, és nem voltam elégedett azzal az előadással, bár nagy sikerrel futott, de nem... Egyszerűen az ember érzi, hogy egy anyagot mikor talál el, mikor igaz. Uh-huh. Mikor születik meg az anyag a színpadon, mi a színpadi formája. És mi egy ilyen rendhagyó irodalom órába folytunk bele saját történetekkel, ami már számunkra igaz volt, de az anyag sokkal-sokkal, de sokkal több volt nálunk. Tehát egyáltalán nem tudtunk felérni az anyag igazságáig, amit jelen esetben Pilinszki életműve volt. És tavaly a magvető gondozásában megjelent Pilinszki önéletrajzai című ilyen töredékes írásainak egy halmaza, amiben Pilinszki tulajdonképpen saját maga adja meg számunkra a megfejtést, miszerint az ő élete az egy úgymond történések nélküli élet, ahol nem az számít, hogy mi történt meg vele, hanem az, hogy mit vett észre. És úgy nyilatkozik, hogy az ő önéletrajza az a figyelmének az önéletrajza. 5 éves kislányé, egy katonái, egy prostituált, egy filozófusé, egy apácai, mert ők mind én vagyok, mondja Pilinszki. Nem tudom, hol végződöm én, és hol kezdődik a figyelm. Rengetegszer történt meg velünk eddig az a pályánk 13 évén, hogy akarunk foglalkozni egy anyaggal, de végül a szerző életművét visszük fel színpadra, mert mindig annyira izgalmas és tanulságos és fontos és példamutató számunkra, vagy maga az élet, vagy ami a tanulság, hogy az életművekkel, hát sokszor foglalkoztunk József Attilától Cseh Tamásig, és Arany Jánoson keresztül, aztán említett első Pilinszki előadásig, vagy Nemes Nagy Ágnest is mondhatnám, de mindig a születéstől a halálig ad egy viszonylag kivehető dramaturgiai fonalat az előadás. De most Pilinszki megfordítja, hogy ne a történéseket nézzük, hanem hát ne az, hogy mit látom kívülről, hanem ő mit vett észre belülről. Uh-huh. És ez egy új lehetőséget ad egy színpadi dramaturgiának, és azt várom tőle, hogy egyre jobban sikerül megfogni ezt a szavakon túli csend felé mutató irányt, amit Pilinszki írásai mutatnak. Ami pedig Csórit illeti.
Na igen.
Az előző előadásunk Csóri életműve alapján készült, ami váratlan volt számomra is, nem készültünk rá, hogy jön, de a Covid alatt elénk került egy-két olyan Csóri esszé és vers, ami teljes lázba hozott minket, mint egy szinte ilyen kábítószerként módosította az addigi életünket, mind a magyarság tudatot tekintve, mind a mágikus realizmusnak egy számunkra új felfedezettjét találtuk meg benne, és ráépítettük ezt a tipésen és alternatív zenéken alapuló előadást, és én mindig csodálkozom, amikor egy színház a repertoára tűz mondjuk a ketten egy gatyában, és aztán a harmadik Richárdot. Ezt mondjuk egy vidéki színháznak
igen.
feladata ezt, hogy kiszolgálja komplexen a közönséget.
Értem, mire gondolsz, igen.
De amikor egy olyan társulat, aminek mondjuk nem lenne ez fontos, hogy ennyire komplex legyen, akkor nekem kicsit azt üzeni a társulat, hogy ők igazából játszani szeretnek, ami nagyon fontos, de nincs egy identitás keresés a repertoár mögött, vagy legalábbis én nem veszem ki. És nekem nagyon fontos mostani életszakaszomban, hogyha már van egy csapatunk, akkor érezni lehessen, hogy ez a csapat nem azért csinál előadásokat, hogy legyen a produkció, és ebből bevételünk legyen mondjuk, vagy föl legyünk a színpadon, hanem hogy identitást keres magának ezeknek az embereknek a halmaza, és olyan egy úton szeretne végigmenni, és ezért az út első és második lépcsőjének valamilyen formán kapcsolódnia kell. És ezért fontos volt, hogy a Pilinszky anyagba belevegyük Csórit. De ez persze, hogyha arról lenne szó, hogy magyar népmeséket csinálunk, akkor nem tettük volna bele, nem tudom, a Disney meséket, mert hogy a Pilinszky és Csóri között egyébként nagyon-nagyon erős a kapcsolat, hiszen
hogyne.
A Pilinszky az Urbánusnak nem csak a témáikon és az istenkeresésükön keresztül, hanem az is, hogy kortársak voltak, kicsivel több, mint egy évtized volt közöttük, de együtt alkottak, egy helyeken jelentek meg, és miközben Pilinszky az Urbánusnak kikiáltott oldal, Csóri a népinek kikiáltott oldal, vagy bélyegzett oldal képviselőinek számított ezekben az évtizedekben, a már akkor is ketté szakadt Magyarországon, ettől függetlenül ők barátságot ápoltak, és rendszeresen beszéltek arról, hogy az érintett témákban ki éppen hol tart, és Pilinszky volt az egyetlen, aki ezt az új volt fémjelezte körben, teljes egészében befogadta Csórit és az ő munkásságát Nagy Lászlóval együtt. Tehát itt van egy témákon átívelő közösség is, meg a ketté szakadt Magyarországnak egy jó híd üzenet is az ő életművük.
Világos. Folyamatosan említed a csapatot, és többes számban beszélsz. Bemutatod akkor őket pár szóban?
Igen. A zenei vezetőnk Mihaly Gábel. Ő alapvetően egy dobos, de a basszusgitár mögött is jól működik, de alapvetően minden hangszert ő komponál. Van egy-két dal és átkötő zene, amit nem ő, de nagyrészt ő tartja a szemét a produkció, ahogy az előzőn is. Frémel Jakab billentyűkön van, több billentyűn az elektronikai bejátszásokért és kütyükért és sound designért is ő felel. Hegedűs Bori még csak 20 éves, de fantasztikus énekesnő, és nagyon-nagyon örülök, hogy egy ilyen mély és fontos szövegeken és nagyjából színházi munkán keresztül dolgozhatunk együtt, mert nem szeret bele kizárólag az éneklésbe, hanem találkozik azzal már ilyen fiatalon, hogy az ilyen mélységű szövegek néha úgy szólal meg lesz ebben, hogyha alig énekel, csak éppen elsúrtogja, és az is tud dal értéke lenni néha-néha, és ezért oda-vissza tudunk egymástól nagyon sokat tanulni. Pacári Viktor csatlakozott új emberként a csapathoz, ő basszusgitáros, és hihetetlen tudást és rutint hozott magával, tehát ő még nem volt benne a Csóri produkcióban, és Ratkóczi Huba az előadásnak a teste, úgymond a szóló gitár mögött, és néha ő is kezébe veszi a basszusgitárt. Aki még az alkotó csapat tagja, ő ugyancsak új ember, Koltai Dorottya Szonya, egy Momia végzett animáció tervező lány, aki egy ilyen pszichedelikus utazást tervez mögénk, mert van mögöttünk egy 5 méter magas és 6x3 méteres díszlet, tehát egy monstrum, ami egy tulajdonképpen egy kibontott kockának a fele, és ő a kiégő izzók csapatával együtt álmodja meg a körülbelül 80 perces koncertünk mögé egy ilyen, hát egy valóban egy, nem tudom jobban mondani, egy ilyen pszichedelikus utazást. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Pilinszky életműve az ő nézőpontjából elindul, 12 számot fog hallani a közönség. Ezek, hát nem is tudok stílust mondani, de talán Platon Karatejev zenekar áll hozzánk legközelebb a mai magyar felhozatalból. És rajtunk alig lesz fény, mert inkább ezt az animációs utazást fogja nézni a közönség, és akkor így áll össze a csapat.
Hú, hát nagyon izgalmasan hangzik, és akkor február 23-án kezdtek Veszprémben, Európa egyik kulturális fővárosában. Eljuttok esetleg a másikba is, Temesvárra?
Ezt nem tudom még, de van szansz, hiszen nagyon szeretjük az erdélyi turnékat, az ottani közönségnek a felkészültsége és lelkesedése és a találkozás öröme miatt. Tehát az mostani áprilisi turnéban nincs benne Temesvár, de lehet, hogy az őszében már benne lesz.
Hát figyelj, nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek. Az biztos, hogy ez egy különleges élmény lesz azoknak, akik látni fogják, és hát úgy tűnik, hogy akkor tényleg tesztek arról, hogy ez mindenkihez eljuthasson. Említetted ezt a monstre díszletet, mennyire egyszerű a ti utaztatásotok, hiszen akkor itt azért nem arról van szó, mint mondjuk a régi szép időkben, hogy 5-6-on bepattantok egy mikróbuszba vagy egy-két autóba.
Igen. Hát ez egy 6 fő az előadó, és 3 fő a technikai stáb. Tehát egy mikróbuszba beférünk, és ez a Monstrum díszlet, ezt úgy terveztük meg, hogy a mikróbuszban a lábak alatt elférjen, ezek 3 méteres csövekből állnak össze.
Csodálatos.
Pont a 23. Veszprémi előadáson ott kicsi a belmagasság az Expresszóban, ezért ott még a Csóri előadás díszletére fogjuk vetíteni a képet, és a Magyar Zeneházában a lemezbemutatónk a március 12-én ott fog először teljes pompájában tündökölni a díszlet, de egy nagyobb mikróbuszban befér a csapat, és tudunk együtt utazni.
Hát figyelj, ehhez külön gratulálok, mert azért, a mai világban ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, de akkor elszóltad magad, tehát lesz lemez is.
Igen, abszolút. Ez fontos, hogy készüljön valami anyag, ami nekünk is fontos, mert az előadáson nagyon nagy szerepet fog kapni ez a vetített film, és egyszerűen szükséges hallani ezeket a Pilinszky szövegeket önmagukban is, zenével is, és aztán zenével is, képpel is, mert mind a 3 egészen másik élmény. És fontos, hogy tiszteljük ennyire az anyagot, hogy ezek a változatok minden formában elérhetőek legyenek.
Fú, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket, és hát akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok a turnéhoz, meg az első veszprémi fellépéshez, és maradjunk abba, hogy azért, hát hogyha jól veszem ki, akkor ez egy több mint egy éves történet lesz, hogy időnként gyere el hozzánk és mesélj arról, hogy milyen volt ennek a fogadtatása, meg arról, ami engem mindig izgat, hogy vajon hogyan változik meg egy ilyen előadás a sokadik koncert után, amikor a közönségtől is kaptok visszajelzést. Mert azért biztos ők is alakítanak időnként egy kicsit rajta, nem?
Természetesen mindig, minden építőjeleg visszajelzést beépítünk az előadásba, ez nekem nagy, nagy igényem, és régen mindig megsértődtem miattuk, és mostanra meg már rájöttem, hogy mennyire sokat tud adni egy-egy előadáshoz, vagy egy friss szem.
Tök jó. Vecsei Hián Miklósnak nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon sok sikert kívánok még egyszer.
Én is nagyon szépen köszönöm, és további minden jót.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz.
Vecsei Hán Miklóst hallották a hírek után Kalmár András műsorában Szurcsik Benedek matematikai filozófiai könyve került terítékre.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.